Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami Urunktól. Amen. Édesatyánk, ahogyan az énekben kértük, úgy szeretnénk most kérni imádságban is a te lelkedet. Mert hogyha te lelked nem magyarázza az írásokat, és ha te lelked nem munkálkodik a mi szívünkben, nem kelt rezonanciát, nem von magadhoz, akkor mi semmit nem fogunk érteni. Nem lesz személyes, nem lesz személyesen megszólító szó, ami elhangzik. Kérünk téged, hogy küldd el a te lelkedet. Add, hogy megérthessük az igét, amit mondasz nekünk, mi annak az örökkévaló jelentősége, mit jelent ott a maga helyén, és mit jelent most, amikor nekünk mondod. Kérünk téged, hogy védj uralmat a mi életünkön és szívünkön. Ha kell, akkor téríts magadhoz, adj megtérést, újjászületést. Ha arra van szükségünk, erősíts meg bennünket, ha pedig arra lenne szükségünk, akkor fedj meg bennünket. Szeretnénk úgy eléd állni, hogy a szó, amit tőled jön, az mindenféleképpen befogadtassék a mi szívünkbe. Kérünk, adj engedelmes szívet a te igédhez, Jézus Krisztusért. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második részéből olvasom, a 22. verstől a 41. versig, így szól Isten igéje. Izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket, a názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csodatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett az Isten ti közöttetek, amint magatok is tudjátok. Azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve meglétek. Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. Mert Dávid ezt mondja őróla, magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadott az én nyelvem. Annak felett az én testem is reménységben nyugoszik. Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lássom. Megjelentetted nékem az életnek útait, betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Atyám, fiai, férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriarkáról, hogy ő megholt és eltemettetett, és az ő sírja minden mai napig mi nálunk van. Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust test szerint, hogy helyeztesse az ő királyi székibe. Előre látván ezt szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. Annak okáért az Istenek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért szent lelket megnyervén az Atyától kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja, mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg vettem a te ellenségeidet lábaid alá zsámoljul. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá is Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, amikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak. Péter pedig mondta nékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri, és inti vala őket, mondván, szakasszátok el magatokat a gonosz nemzetségtől. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedőnek, és hozzájuk csatlakozik azon a napon, mintegy 3000 lélek. Szeretett testvéreim, nagyon érdekes ige szakasz ez, amit felolvastam, nagyon sok szempontból. Az egyik érdekessége ennek az ige szakasznak, hogy tulajdonképpen egy prédikáció ez az ige szakasz. Azt is lehetne mondani, hogy egy ige hirdetést találunk az igében. Egy ige magyarázatot. Ami a végén bezárul egy elbeszéléssel, hogy mi történik az ige magyarázat után. Milyen hatása van ennek az ige magyarázatnak. Tulajdonképpen egy szempontból szeretném most végigvenni ezt a igen hosszú textust, és magyarázni, és ebben már benne van az is, hogy mi az üzenete ennek a textusnak, ennek az igének ma nektek. Ezesen arról van szó, hogy arról beszél ez az ige, hogy mi történik, ha valakinek az életében uralmat vesz a Szentlélek. És nagyon jó, hogyha az embert szembesíti az Isten azzal, hogy milyen az, amikor valakinek uralkodik az életében a Szentlélek, mert mindig odarakhatja a maga életét amellé, a kép mellé, amit mutat az Isten, és megnézheti, hogy hasonlít-e valamiben rá az én életem. Mert ha hasonlít, az mindig nagy öröm, vannak közös pontok, akkor az azt jelenti, hogy az én életemben is ott van a Szentléleknek a munkája, ereje, hatalma. Ha pedig nem hasonlít, akkor az is egy nagyon fontos dolog, hogy az ember rájön, hogy az én életem erre a képre semmiképpen nem hasonlít, mert akkor előbbre vagyunk egy dologgal, akkor tudhatom azt, hogy nekem valami olyan hiányom van, amire Isten azt mondja, hogy be akarja tölteni. De akkor legalább tudom, hogy valami hiányzik az életemből. Tehát egy prédikációt ismerhetünk meg ebből az igéből. Péter a főpap udvarán, amikor egyedül van, egy egész más Péter, mint akit itt most látunk pünköstkor a Szentlélek jelenlétében. Összesen lehet hasonlítani ezt a két Pétert. Az egyik Péter, aki még Szentlélek nélkül jár kell ott Jézus mellett, azt látjuk, hogy mindig az a vérből, indulatból cselekvő, gondolkodó, beszélő Péter, akit irányítanak a génjei, irányítanak a belső feszültségei, indulatai, vágyai. Mindig ott van benne az, hogy hirtelen történik valami, ebben születik egy reakció az ő életében, lelkében a történésre, és szinte így oroszlánszerűen előugrik mindig a Péter, és mondja, és teszi, és okoskodik, és teszi a maga dolgát, amit diktál az, ami ő a régi természete. Azt láthatjuk, hogy Péter egy nagyon erőteljes természet. Szinte uralkodó a tanítványok közepette. A legkarakteresebb, a leginkább domináns személyiség a tanítványok között Péter. És azt látjuk itt, amikor pünköskor kiáll ugyanez a Péter, hogy sokkal nagyobb ereje van, valami végtelen nagy bátorsága van, olyan kiállása van, hogy az ő szavának nem lehet ellentmondani, de mindez már nem Pétertől jön. Egészen más Péter áll itt. A Szentlélek ereje a választott Péteren, és Péterben, és Péter mellett. Azt láthatjuk, hogy olyan kiállása van, hogy nincs benne félelem. Már nem érdekli, hogy mit szólnak az emberek arról, amit mond. Nem érdekli, mit szólnak az emberek, hogy köze van Jézus Krisztushoz, nem úgy, mint a főpap udvarán. Már nem érdekli senki és semmi, mert áthatja a szívét az, hogy küldetésben van, és mondania kell, amit mond. Olyan kiállása van, hogy arra Péterre oda kell figyelni. És nem azért, mert megint az a Péter áll ki, aki a mellét döngetve valamire rájött, hogy valamit éppen érez, vagy éppen nagyot fogad, éppen nagyot mond, hogy mit fog ő majd megtenni a jövőben. Sokkal csendesebb Pétert látok, aki kiáll, és elkezdi mondani az Istennek az igéjét, de abban van, végtelenül nagy erő van. Olyan szilárdan állott az a Péter, nem lendületből állt oda, hanem a léleknek erejéből, és félelmet nem ismerve állott, és mondja az ige hirdetését. Szavának ereje van, mert van erőforrása, mert volt, aki elküldte, van küldője ennek a Péternek, van küldetése, és van üzenete. És ha ezt a négy dolgot így elmondom egymás után, akkor olyan egyértelműnek tűnik, hogy hát persze, hogy így van, és így kell ennek lennie. És hogyha engem küld az Isten, mert úgy gondolunk magunkra, hogy bizony nekünk is küldetésünk van, bizony mi is szeretnénk az Istennek szolgálni, szeretnénk látni, hogy a lélek úgy munkálkodik a mi életünkben, és a mi életünkön keresztül hatással van másokra, és akkor meg kell kérdeznünk, hogy és oda kell állítani a saját képünket Péter képe mellé, hogy nekem is van küldőm. Van erőforrásom? Van üzenetem? Mert olyan sokszor sajnos előfordul, hogy az ember megy akkor is, hogyha nincs küldő. Ha nincs erőforrás, nincs küldetés és nincs üzenet. Ma általánosan az a jellemző az egyházban, nem tudom, hogy ki vett észre, ki nem, hogy aki eleget buzog egy gyülekezetbe, az elérheti szép lassan azt, hogy kapjon, nyerjen valamiféle lelki szolgálatot is. Ugyanez látható nagyban, ha valaki megfelelő iskolákat elvégez, megfelelő tanulmányokat letesz, az kérdés nélkül felszentelik akár lelkészé, akár milyen gyülekezeti munkássá, van egy csomó fajta gyülekezeti lehetőség munkára. Csak hogy nagyon sok papot felszentelnek úgy, hogy tulajdonképpen nincs küldője. Szolgálatának semmi ereje nincsen, szolgálatának nincsen középpontja, nem áll ott vele és mellette, nincs ott benne a Szentlélek. Van képesítése, de a Szentlélektől belső, legfontosabb képesítése még sincs, és ezért nem támad élet körülötte. Éppen ezért egyetlen fontos kérdés van, hogy tulajdonképpen, amikor én szolgálni megyek, vagy mondjuk így te szolgálni mész, akkor ott van-e veled a Szentlélek? Szent lelkes ember vagy-e, akinek tőle van ereje, tőle van bölcsessége, és éppen ezért körülötted virágzik minden. Vagy pedig olyan ember vagy, aki nagyon jó szervező vagy esetleg, nagyon jól ki tudod találni, hogy milyen programokkal lehetne felvirágoztatni ezt a kis társaságot, és teszed a magad dolgát. Péter is ilyen volt. Ő tudta azt mindig, hogy mit kell cselekedni. Amikor kellett, ő Jézus megvédvén kardot lángadott, és mindjárt óriási hőstetet hajtott végre, levágta a főpap fülét. Mint hogy a Jézusnak erre lett volna szüksége. Nagyon sokszor ilyenek vagyunk, amikor nem uralkodik az életünkben Istennek a lelke. Hogyha Pétert megnézem, akkor azt látom, hogy a nagy indulatú, kardot rángató emberből szent lelkes emberré lett, és szembetűnő a különbség. Ha valakinél nem látható, hogy a régi énje és az új énje között különbség van, akkor bizony el kell gondolkodni az embernek önmaga felől, el kell gondolkodni, hogy történt-e velem, bennem egyáltalán valami. Ha még mindig ugyanez az indulat munkál, ha még mindig csak szervezni, tervezni akarok, de nem az Isten lelkétől vagyok elküldve. Néha lelkészeknél is előfordul, hogy van egy témája, mert gondolt egyet valamikor, és keres hozzá igét, és akkor kész a prédikáció. Nem ez az igazi. Azt lehet mondani, hogy nem így működik a dolog, hanem úgy működik a dolog, hogy Isten lelke megmutatja, hogy melyik igéről kell szólni. És amikor az igét megmutatja, azt is megmondja, hogy mi az üzenete a gyülekezet számára. Még egyszer mondom, mind a két formája jelen van ma a szolgálatnak a gyülekezetben. Mind a két formája. De nem mindegy. Méghozzá azért nem mindegy, mert e kettőnek más lesz a vége, hogy te melyik vagy. A szent lelkes ember, vagy pedig az önmagától buzgó régi Péter. Ha tovább olvasjuk ezt a prédikációt, akkor azt látjuk, bár egy pillanatra leholgonyoztunk Péter személye mellett, azt látjuk, hogy a lélek kijelent. A lélek értelmet és bölcsességet ad. Hogyha valaki veszi a fáradtságot és megnézi ezt a két zsoltárt, a 16-at és a 110-et, amelyet említ itt Péter, amit mint ugye azt mondtam az elején, hogy ez egy olyan ige, amiben van egy ige hirdetés, és lám ebben az ige hirdetésben két ige is van még magán az ige hirdetésen belül, két ószövetségi helyet említ Péter a 16. és a 110. zsoltárt, akkor egészen elképesztő, ha egy kicsit végig gondolja valaki, hogy miért ezt a két igét válaszza ki Péter. A magyarázat persze kézenfekvő, hogy nem ő választ. Sőt, azt lehet mondani, hogy ha valaki nagy bibliatudós, és mondjuk olvasta az összes zsoltárt, többször is olvasta az összes zsoltárt, akkor is biztos vagyok benne, hogy nem jutott volna eszébe soha ez a két zsoltár, 2-3-4 versszaka. Egészen el van ez rejtve valahol a zsoltárok könyvébe. De amikor a lélek vezet, amikor a lélek tesz bölcsé, akkor megnyitja az Istennek az igéjét, és olyan dolgokra kezd el emlékeztetni, amire soha nem lehetett volna eljutnom, pusztán emberi észből, bölcsességből és emlékező képességből. Olvassa valaki végig a 150 zsoltárt. Hogy lehetett ilyen pontosan megtalálni azt a részt, amely a Messiásról szól? Méghozzá két szempontból is. A 16. zsoltár arról beszél, hogy Jézus a Messiás, meghal, leszáll a pokolra, de Isten nem hagyja ott, hanem feltámasztja. Jézus feltámadásáról szól a 16. zsoltár utolsó két verse. Milyen félelmetesen megdöbbente, hogy Péter szinte így hatalmas sodrású beszéde közepette, így juttatja eszébe a lélek azt, hogy mivel bizonyítom meg azt, hogy az Ószövetség bizonyságot tesz Krisztusról, ami itt a napokban történt, és ami most itt történik, hogy ő kitöltötte a lelkét, az mind előre meg van írva. Aztán a 110. Zsoltár, ahol szó van Krisztusnak a Melkisédek rendi papságáról, amelyről a zsidó levél beszél, ami egy nagyon fontos kérdés, de itt a 110. Zsoltárnak egy másik versét veszi elő Péter, mondatja el vele a Szentlélek, amely a mennybe menet erről szól. Hogy Jézus Krisztus felment a mennybe, átvette az uralmat, és a megígért lelket kitöltötte. Milyen elképesztő a léleknek a munkája, az a bölcsesség, amely egy régi kijelentésben meglátja, hogy az Krisztusra vonatkozik. Ez az egész kereszténységnek egyébként a lényege, szeretném elmondani, hogy az új szövetség, az új szövetségnek a magasságából az Ószövetséget másképp értelmezi, mint ahogy az Ószövetség önmagát értelmezi. Nézzétek meg az evangéliumokat, különösen Máté evangéliumát. Végig arról van szó benne, hogy hozza és hozza az ószövetségi textusokat, amelyek éppen beteljesednek. Amelyek éppen megmagyarázzák, hogy mit történik ott, miért, hogyan csinálja Jézus azokat, amiket tesz. Végig az Ószövetség előre szól Krisztusról, az új szövetség szempontjából. Azért nem szeretem azt a fajta felvetést, teológiát, de nagyon sok helyen megjelenik ez már másfajta irodalomban is, amikor azt mondják, hogy hagyjuk az Ószövetséget önmagáról beszélni. Ne gondoljuk azt, hogy a Messiásról van szó ezen és ezen a szakaszon, Izrael kollektív szenvedéséről van tulajdonképpen itt szó. És magyarázzák ezeket a dolgokat, és elvágják ezeket a vonalakat az új szövetségtől. Holott az új szövetséget mi úgy ismerjük, mint ami Isten kijelentése, ami Isten igéje, és Isten igéjeben pedig azt olvassuk, hogy bizony Máté utal arra, hogy az Ószövetségben ez meg volt írva, és most beteljesedett. Soha ne hallgassatok az ilyen típusú beszédekre, hogy válasszuk el a kettőt egymástól. Az egyik a másikból következik. Ha valaki végolvassa az Ószövetséget, és elő a Malakiás könyvéig, akkor azt fogja érezni, hogy valami hiányzik, nincs befejezve. Igen, mert az új szövetség a befejezése az Ószövetségnek. Láthatjuk itt, ahogyan a lélek juttatja eszébe az igét Péternek. Tulajdonképpen azt teljesedik be, amit Jézus megígért a lélekkel kapcsolatban, amikor azt mondta, hogy a pártfogó eszetekbe juttat majd mindent, amit én mondtam nektek. Igen, mert Jézus a szerzője, benne van a Szentírásnak a keletkezésében az ő munkája is, mint a mindenható Isten a második személyiségének a munkája, ugyanúgy benne van ő is. És juttatja eszébe a lélek mindent, amit Jézus mondott. Egészen különös dolog. Én még úgy is tudom ezt az igét értelmezni, és nagyon sokszor előfordult az életemben, hogy hallottam valakitől valamit, egy hívő embertől, megtanított valamire, és amikor tanított engem, akkor hallottam én, hogy mit beszél meg, értettem is, hogy miről van szó, mégis nem jelentett tulajdonképpen semmit, de valahol a fejem elraktározta. És aztán egyszer csak történt valami az életemben, és előugrott a semmiből az, amit az a hívő ember mondott, amire egykor tanított engem, mert nem a hívő ember tanított engem akkor, hanem Jézus mondott nekem valamit ő általa. És aztán egyszer csak a lélek megemlékeztetett, hogy emlékszel, amikor azt mondtam, na most már érted, ugye? Olyan sokszor előfordul ám az ember életében, hogy a lélek egy tanítást fölelevenít, megmutat, újra aktualizál. Olyan sok mindent mondám Jézus, olyan sok mindent tanít az Isten, akár igehirdetésben, akár egy Biblia órán, aminek nem akkor van jelentősége, hanem majd később lesz. Mindenki úgy ül ilyen félelmetesen, szubjektívan be manapság a templomba, hogy na most nekem, az én problémámra, most nekem mit mondasz, Uram? Jó lenne, egy kicsit hozzászoknánk ahhoz is, hogy az Isten arról beszél, amiről ő neki kedve tartja, És van egy sereg eset, amikor Isten olyan dolgokról beszél, amely nem csak kizárólag szubjektíve az én személyes életemnek szól. Egy sereg esetben Isten beszél olyan dolgokról, amihez nekem momentán nincs kedve. Az ő minden hatóságáról. Arról, hogy hogy látja a világot. Arról, hogy mi lesz ennek a világnak a jövője. Ennek effektíven most, per pillanat, napra készen az én életemmel nincs kapcsolata. Olyan sok mindenre tanítám az Isten. És úgy leszűkítjük, amikor úgy gondoljuk, hogy csak az én kedves, drága kis szívemnek kell, hogy szóljon az ige hirdetés. A többi már nem is érdekes. Tehát a református igehallgatás az arról szól, hogy Istennek megadjuk azt a szuverenitást, hogy mondjon, amit csak akar, én meghallgatom, figyelni fogok rá, és akkor is megjegyzem, hogyha nem tudom még, hogy miért és mire mondja az Isten. A pártfogó Péternek eszébe juttat mindent, amire szüksége van, és olyan ige magyarázatot mond Péter, hogy azt gondolom, hogy egy hosszú-hosszú évekig rabbik lábánál ülő hallgató is azt mondja, hogy hát ez nem jutott volna eszembe. Igen, mert a pártfogó az, aki Jézus így beszélt, ő az enyémből vesz, és rólam tesz bizonyságot. És ha végignézzük ezt az igét, akkor utána találunk egy csodálatos biblia magyarázatot, amire csak egyetlen egy dolgot lehet mondani, hogy a lélek már áll mögötte, és micsoda biblia magyarázat. Bemutatja azt, hogy Dávid nem önmagáról beszél. Hiszen ha Dávid önmagáról beszél, nem lenne itt közöttünk a sírja, hanem Jézusról beszél. Nem lehet ellent mondani ennek a gondolatmenetnek. Nem azért, mert Péter zseniális. Picit tartsd magad elé a tükröt, esetleg aki szolgálsz igével, vagy szoktál bizonyságot tenni. Nem azért nem lehet majd neked ellent mondani, mert te zseniális vagy. Hanem a lélek végtelen egyszerűen bizonyítja azt, amit Isten már kijelentett. Aztán utána azt olvassuk, sőt, végig lehet vezetni az egész igén, mint egy ilyen fonál végig van vezetve, bele van szőve szinte az igében mindenhol sorban, hogy a Szentléleknek a nagy témája nem önmaga, hanem mindig Jézus Krisztus. Itt tévednek a karizmatikus és újpünkösdi gyülekezetek. Totálisan tévedésben vannak. A lélek nem önmagáról beszél, és a lélek nem önmagáért van, hanem a Szentlélek bizonyságtétele a fiúról szól. Mint ahogy a fiú bizonyságtétele, cselekedete, beszéde az atyáról szólt. Végig a Szentlélek Krisztusról beszél. Nézzük még, miket mond. Először is azt mondja, hogy amikor Jézus itt járt lenn a földön, elmondja, hogy amikor itt volt közöttetek, ő az a Jézus, akit Isten igazolt, csodák, jelek, tettek, és erők által, és közöttetek ő általa cselekedett az Isten. Először arról beszél a lélek, hogy amikor Jézus itt járt, akkor igazolta az Isten, hogy kicsoda ő, éppen a jelek és erők által. Aztán arról beszél, hogy aki keresztre adatott az Isten akaratából. Aztán arról beszél, aki feltámasztatott, és igazolta ezáltal Isten, hogy ő az én fiam, ő általa van megváltás, minden, amit mondott, a feltámadás, a pecsét rajta, hogy igaz volt. Mert azt csak Isten tudta megcselekedni. Aztán igazolja azt is az Isten, hogy Jézus igazat mondott, mert azt ígért, hogy elküldi a pártfogót, éppen azzal, hogy jelen van a Szentlélek. Egész végig a lélek Pétert Krisztusról beszélteti. Megint tedd oda a magad életét, emelj a kép mellé. A te életed Jézus Krisztusról beszél. Amikor a hitedben gondolkozol, amikor másoknak beszélsz ezekről a dolgokról, Krisztus áll a középpontban. Nem véletlenül teszem fel ezt a kérdést, nagyon sok mindenkinek evidensnek tűnik. És nagyon sok mindenkinek csendben itt a templomban nem evidens. Nagyon sok ember el tudja fogadni Istent. De Jézussal nem tud mit kezdeni. Azoknak mondom, akik esetleg nem tudnak Jézussal mit kezdeni, ez az evangélium középpontja, és Isten ő benne mutatta meg azt, hogy ő kicsoda. Ő a láthatatlan Istennek a képe. Ha ő hozzá nincs között, ha őt nem érted, ha ő nem az életed középpontja, akkor mindenből kimaradsz. Akkor nem ismerted meg az Istent. És amikor beszél Péter Krisztusról, akkor megjelenik még egy nagyon fontos dolog, hogy a Szentlélek, amikor uralomba vesz egy életet és beszélteti Jézusról, akkor nem csak egy üres idézőjelvetet, vagy egy nagyon jó erővel, hatalommal szóló beszéd hangzik el, hanem miközben Péter beszél, ott 3000 embernek az életébe munkálkodik a Szentlélek. És Péter nem fél ilyeneket kimondani. Elképesztő, amit mond ez a Péter, azt mondja, azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott a halálra. Milyen különös. Nem mondja azt, hogy ti megöltétek a Krisztust. Hiszen nem is lehetett volna őt megölni. Ott kezdődik a dolog, hogy Isten eldöntötte, hogy halálra adja Jézust. De ugyanakkor azt sem mondja, hogy nem tehettek ti róla, amíg történtek, mert Krisztusnak mindenféleképpen kereszthalált kellett szenvednie. Hanem azt mondja, megragadván gonosz kezeitekkel, keresztfára feszítve megölétek. Milyen félelmetes ez a bátorság, ahogy Péter megszólal, és tulajdonképpen a lélek által megvádolja a hallgatóságot. Ez nyugodtan itt is el lehet mondani, hogy ti vagytok azok, akik bűnétekkel Jézus Krisztus keresztfára szegeztétek, a ti gonosz kezeitekkel. És el lehet mondani mindahányszor az Isten igényét mondom, mert ez az egyedüli dolog, amely megérinti az embernek a lelkét, és egyszer megérti, hogy az én bűneim nem csak úgy a vakvilágban történnek, nem. Az én bűneim miatt Krisztusnak meg kellett halnia. Ha valaki a kereszt teológiáját, a kereszt üzenetét nem mondja, soha nem fognak az emberek körülötte újonnan születni és megtérni. Ezért azt látjuk, hogy a lélek kimondatja Péterrel ezt a félelmetesen vádló mondatot, hogy megragadván gonosz kezeitekkel, keresztfára feszítve megölétek. Ti voltatok azok. És egyszer már mondtam azt, hogy az a társaság, aki valószínűleg pünköskor ott volt a templom körül, nem az a társaság, aki ott volt, és kiabálta, hogy meg, feszíts meg. Ez egy ünneplő nagy sereg, aki följött a pünkösd ünnepére. A két ünnep között 50 nap telik el, az szinte lehetetlen a köznép számára, hogy távoli tartományokból, akár Alexandriából, különböző helyekről érkeztek, ugye, de is lehet olvasni, hogy hány helyről, hány nyelven hallják Péter prédikációt, lehetetlen, hogy a húsvétkor már ott voltak, és még 50 napot eltöltenek a másik ünnepig. Nem, vagy az egyik ünnepre jött a társaság, vagy a másikra. Más az összetétele. Ott vannak a jeruzsálemiek is néhányan, de legfőképpen tulajdonképpen azt olvassuk, hogy a különböző tartományokból érkeztek az úgynevezett diaszpora zsidók az ünnepre, a pünkösd ünnepére. És mégis, amikor Péter azt mondja, hogy megragadván gonosz kezétekkel, keresztfára feszítve megölétek, akkor ők magukra veszik ezt. Azt mondhatták volna, hogy azt se tudjuk, Péter, hogy miről beszélsz. Mi itt sem voltunk, nem is láttuk. És itt látható meg, hogy milyen az, amikor a Szentlélek munkálkodik a szívekben, amikor megmozdít valamit az emberekben, hogy ott magukra veszik azt, ami ellen elvileg tiltakoznának. Úgy érzik, hogy igen, az én kezem is megölte ezt a Krisztust. Valamit tesz velük a Szentlélek. Megmutatja nekik, hogy az Isten igéje igaz, és az ember bűnös, és megváltásra van szüksége. Megint egy kérdés. Kíséri-e a Szentlélek munkája a te életedet, bizonyságtételedet? Döntő kérdés. Mert beszél arról, hogy a te bizonyságtételed, életed Krisztushoz és a lélekhez kapcsolt élete. Isten, így olvassuk tovább, ezeket pedig, amikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek, és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyám fiai. Az új fordításban úgy van leírva, hogy mint akit, úgy érezték magukat, mint akit szíven ütötték. valami történik a szívükben, meglátják önmagunkat, meglátják a szükségüket, hogy bűnbocsánatra szorult emberek, és úgy érzik vádlottnak magukat, hogy tényleg, mintha én is ott lettem volna, és én szögeztem volna föl a Krisztust a keresztfára. És ebből van megtérés. A lélek munkája tehát nem más, mint az, hogy felmutatja Krisztust, és azt kell, hogy mondjam, pont ezen ige alapján megvádol, és igazsága igazán vádol meg azzal, hogy én vagyok az a bűnös ember, mert tényleg bűnös vagyok. Tényleg miattam kellett meghalni a Jézusnak. És utána megtérésre hív. Mert valami olyasmit cselekszik, amitől az én szívemben lesz egy kérdés, mit kell, hogy tegyek, mit tehetek egyáltalán még most, amikor kiderült, hogy ez az ember én vagyok, és én ilyen ember vagyok. És jön a válasz, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Nagyon sokan úgy képzelik, hogy az egyházhoz lehet csak úgy tartozni, hogy befizetem az egyház fenntartói járulékot, eljárok szorgalmatosan, sőt, még egy-két dolgot meg is teszek, amire lehetőség van. Ez az ige pedig arról beszél, hogy nem lehet így a gyülekezethez, Istenhez tartozni. Itt lehet jelen lenni, de soha nem leszek Istenhez tartozó ember. Mert csak a megtérés után adatik a Szentlélek ajándéka. Aki ki akarja kerülni a bűnbánatot, aki ki akarja kerülni, hogy egyszer elismerje, hogy kicsoda, nem kapja a Szent Lelket. Mert Krisztust hazudtolja meg, mert azt mondja, hogy én nem vagyok az, akiért te megfeszítettél. Aki pedig elfogadja, hogy értem feszítettél meg, az bűnbánatra jut, és veszi a Szentléleknek az ajándékát. És még biztatja is őket Péter, mert néktek lett az ígéret, és a gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. És nagyon csodálatos nekem a záró néhány mondata ennek az igének, és nem is az, hogy 3000-en csatlakoznak a gyülekezethez, hanem az, hogy azt mondja, hogy sok egyéb beszéddel is buzgón kéri, és inti vala őket mondván. Hogy nem arról van szó, hogy, és itt is látom a léleknek a hatalmát, uralmát, irányítását, nem arról van szó, hogy Péter egy hatalmas és fantasztikus prédikációt elmondott, megtértek emberek rá, megkeresztelkedtek, hanem utána is foglalkozik velük. Hanem azt látom, hogy van utógondozás. Pásztor ez a Péter. Végigviszi, ami elkezdődött. Felneveli azokat az embereket, akik újonnan születtek. Nem csak arról van szó, hogy az első lökés, a születés történik meg, hanem utána arról is beszél az ige, hogy bizony ez a szent lelkes Péter sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket. Foglalkozik velük. Nézd meg, hogy milyen a te életed. Az Isten arról beszélt, hogy milyen az, amikor a lélek munkálkodik, jelen van az életben, és hogyha nem hasonlít hozzá a te életed. Ha úgy látod és úgy értékeled, arra vitt el a lélek, hogy én nem ilyen ember vagyok, akkor kérd, szűj újonnan engem, Uram. Akkor kérd azt a csodát, amit egyedül csak ő tud adni, hogy teremts bennem új életet. Adj új életet, mert ez a régi nem az, amelyik üdvözíthető. És az Isten meg fog könyörülni rajtad. Ha pedig már újonnan született ember vagy, erősödj meg, olvasd el otthon is ezt az igét, gondold át, hogy a lélek hogy munkálkodik, miképp munkálkodik, és legyen a te bizonyságtételed központjában a kereszt és a Krisztus. Mert ahhoz adja Isten az ő lelkének hatalmát és erejét. A te életedben is, és azoknak az életében is, akik jön általad akar munkálkodni. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy beteljesítetted a szavadat, és elküldted a te lelkedet. Köszönjük, hogy ő az, aki bennünk van, aki magyarázza nekünk az írásokat, aki erőt ad, bölcsességet ad. Ő az, aki ugyanaz szül bennünket új életre. Bocsáss meg, hogy bűneinkkel oly sokszor megbántjuk, megszomorítjuk és megoltjuk a te lelkedet. Bocsáss meg, hogy oly sokszor nem értjük, hogy tulajdonképpen a te lelked leginkább rólad, a te kereszthaláladról, a bűnbánatról, a bűnbocsánatról és az örök életről akar beszélni. Mert ebben van a legnagyobb erő, amely az életeket újjáteremti, amely örök életet ad, minden itt koncentrálódik. Olyan sokszor szeretünk mi beszélni más dolgokról. Kérünk téged, hogy formáld a mi szívünket úgy, hogy uralmat vehess a mi életünkön. Kérünk téged, hogy hadd legyünk mi is olyan emberek, akiknek a szavára körülötte a másik emberben, akihez elküldesz bennünket, valóban élettámad. Add, hogy virágba boruljon a környezetünk. Add, hogy legyen gyümölcse a mi életünknek, hiszen erre rendeltél bennünket. Jézus Krisztusért. Amen. Atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek. Amen.